Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először egy fiatalon elhunyt képzőművészről, Gémes Péterről beszélgetünk Maier Maria művészettörténésszel, aztán Horváth Balázs zeneszerző avat be az Átlátszó Hang új zenei fesztivál két izgalmas programjának részleteibe. Fabinyi Tamás evangélikus püspök volt a vendégünk a Fetekert kávézóban, Novák Péter műsorvezető társammal kérdeztük őt a társadalmi fenntarthatóságról és a Júdás az elveszett tanítvány című könyvéről. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy különleges művészről fogunk beszélgetni, Gémes Péterről, akinek még látható a kiállítása a Műcsarnokban, és a vendége Maier Marian, művészettörténész, Gémes Péter kiállításának a kurátora, és ez a kiállítás a Kéz és a test emlékezete címet viseli. Szervusz, Marian!
Szervusz, András! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát viszonylag keveset tudunk Gémes Péterről, vagy azt mondom, hogy nem ő a legismertebb név a szcénán, aminek az is lehet az oka, egyrészt hát, hogy ő ugye nagyon rövid ideig élt, nagyon rövid volt a pályája, fiatalon elhunyt, másrészt ő külföldön végzett Lengyelországba, és azért ez is ennek az oka lehet valahol, ugye hát 50 körül született, 51-ben és hát 96-ban távozott közülünk, és hát nagyon érdekes, amit ő csinált, bár nyilván voltak ennek előképei, de azért mégiscsak nagyon sajátságos. Ugye ti úgy hívjátok ezt, hogy fotófestészet, vagy legalábbis valami hasonló, de tulajdonképpen mi is az, amit itt láthatunk a Műcsarnokban? Ugye emlékeztetnek ezek a képek az úgynevezett fényfestészetre, amikor hosszú expozíciós idővel készülnek képek, ugyanakkor tulajdonképpen negatívokat láthatunk, de az egész ennél valahogy sokkal komplexebb.
Nem feltétlenül negatívokat látunk. A fotófestészet az gyakorlatilag jelenti egyrészt azt a médiumot, amivel ő egész élete során foglalkozott és dolgozott, tehát a fénykép az minden munkájának, még az egészen korai akadémiai években készült kőnyomatoknak, litográfiáknak is az alapja, és aztán a szintiszta fotó fogja majd felváltani, és aztán tulajdonképpen egész életében fotóval foglalkozik, akkor is, amikor fotó alapján készít grafikákat, és akkor is, amikor fotókból készít fotomontázsokat. Valóban nagyon rövid idő, alkotóidő állt rendelkezésére, hiszen 75-ből datálódnak az első, még a Varsói Akadémián készült munkái, és 95-ös az utolsó, a halála előtti évben készült munkájának a dátuma. Tehát nincs gyakorlatilag szinte két évtized sem az alkotó időre, és annak is az első fele tulajdonképpen egy ilyen tapogatózás, egy útkeresésnek tekinthető, amikor ugye keresi a művész a saját hangját, a saját lehetőségeit, amit neki annyira sikerült, hogy amikor azzal foglalkoztam, ugye művészettörténészként mindig analógiákat próbálok keresni, hogy ki az, akihez köthető, akár a nemzetközi szcénából, akár a magyar kortársak közül, vagy még korábbra visszanyúlva, és gyakorlatilag nem nagyon van olyan művész, akinek a munkáihoz kötni tudtam volna. Ugyan nagyon sokan használták a fotót, főleg a 70-es évek végétől Magyarországon is nagyon sok konceptuális munka született, vagy úgy, hogy beépítették a grafikákba, festményekbe, vagy átrajzolták a fotót, mint például Baranyai András, vagy szétvágták a fotókat, és abból hoztak össze kompozíciót, mint a Türk Péter. Ezzel a technikával Gémes is ért a 80-as évek elejé munkáiban, vagy éppen performance dokumentumként szerepelt a képzőművészetben, jeleneteket, performatív jeleneteket örökítettek meg vele, így például Hajas Tibor
Igen.
és a Vető János
Igen,
párosának
igen.
a munkái. Na most Gémes mindezeket a fotó használatokat ötvözte a munkáiban. És ugye említetted azt, hogy Varsóban jár egyetemre, ott végezte a felsőfokú tanulmányait, és az az érdekessége ennek, hogy éppen ezért talán, ugyan középiskolában itt járt a kis képzőbe, de aztán itt nem vették őt föl az itteni képzőművészeti főiskolára, így került Varsóba, de sem az itthoni szcénához nem kötődött, így a művek által, meg a kortársai által, sem pedig a varsói képzőművészeti közegbe nem ágyazódott bele, onnan sem inspirálódott, pedig azért a 70-es évek végén a lengyel kortárs kulturális közeg az sokkal szabadabb volt, és nagyon, nagyon eleven pezsgő élet volt.
Hát rendkívül erős volt.
Igen, igen, de ő egy ilyen nagyon egyéni utat keresett, és aztán az életmű azt bizonyítja, hogy ezt meg is találta, és egy ilyen nagyon egyéni életutat is járt be. Ugye a korai munkái azok litográfiák, és ezeket még Varsóban készítette, eleinte még az akadémiai tanulmányai alatt, aztán később szerzett egy ösztöndíjat, és visszament, úgyhogy 1980-ig ő ott dolgozott, és ezek a korai munkák, ezek leginkább a popárthoz, meg a hiperrealizmushoz köthetők, tehát ő ismerte a kortárs amerikai nemzetközi művészeti életet, ezt onnan is tudjuk, hogy egy barátja visszaemlékezésében megemlíti, hogy járt neki az Art in America, vagy Art Forum újság, amiből ő inspirálódott.
Bocsánat, azért ezt jegyezzük meg, hogy ez azért nem volt akármi,
nem,
hogy valakinek
nem,
egy amerikai újság járt, kezdve onnan, hogy azt azért egy ilyet elloptak a postán, tehát azért az mondjuk az volt annak a természetes útja, nem az, hogy ezt kikézbesítik, és hát nyilván az némi gyanút azért kelthetett, hogy egy művész ilyesmit járat.
Ja, de valamilyen rejtélyes oknál fogva ezeket meg lehetett rendelni, ugyan lehet, hogy nem is sokan tudtak róla, de például a Fészekművész Klubban is nagyon sok ilyen külföldi folyóirat volt tetten érhető, ezért is látogatták nagyon szívesen a művészek a Fészek Klubnak a könyvtárát. Na most, tehát ezek a munkák, ezek még merőben mások, mint a későbbiek, viszont nagyon sok jellegzetességet már fel lehet fedezni, olyanokat, amelyeket ő később beépít a munkáiba, akár tükröződnek bizonyos felületek, vagy olyan képkivágásokat alkalmaz ezeken a grafikákon, mint amilyeneket a fotósok szoktak, tehát a ilyen fotó, mintha fotó objektíven keresztül nézné a tárgyakat. Ami még kijön ezeknél a korai munkáknál, az a technikai bravúr, az a fantasztikus kézügyesség, amelyel ő aztán rendelkezett. Ez már megmutatkozik a korai munkákon, és itt is elkezd szórópisztolyos grafikákat is csinálni. Ezeknek a munkáknak még az az érdekessége, hogy nagyon sokáig sem a szakma, sem maga a művész nem tekintette ezeket örökérvényű alkotásoknak, sokat meg is semmisített közülük, elajándékozott, úgyhogy nem túl sok található belőlük, és 2012-ben rendeztek ebből először kiállítást, addig nem is került a közönség elé ez a sorozat. Mi most egy jó párat beépítettünk a kiállításba azért, hogy gyakorlatilag a teljes Gémes életművet meg tudjuk mutatni, kezdve azokkal a korai munkákkal, és akkor mindenféle olyan jellegzetességet, apró elmozdulást, amely az életművön végigkövethető. És aztán hazajön, és akkor gyökeresen 80-ban, akkor gyökeresen szakít az addigi munkáival, és akkor kezd el fotókkal foglalkozni. Ennek részben praktikus alapja is van, illetve oka, mert hogy Varsóban ő azt mondta, hogy egyértelmű volt, hogy az egyetemen ott volt a litográfiai műhely. Itt Magyarországon viszont ez nehezebben volt elérhető. Budapestről Vácra kellett volna neki vonatozni, hogy ilyeneket tudjon készíteni. Részben pedig valahogy a fotó használat, az, mint korábban már utaltam rá, az úgy nagyon benne volt az egész magyar képzőművészeti közegben.
Hát igen, meg otthon is lehetett csinálni, azért ne felejtsük el, ugye ő fekete-fehérrel dolgozott, hogyha nem tévedek többnyire, és hát azt meg otthon kiválóan lehetett nem csak nagyítani, meg hívni, hanem manipulálni is.
Igen, az első fotomunkákban még használ szövegeket, ilyen kollázsokat készít, ilyen lapozható tablókat, aztán ezeket sorozatosan elhagyja, és akkor áttér a tiszta fotóra, és akkor beállított ilyen fotójeleneteket fotografál saját magát, tulajdonképpen önkioldóval fotózza a saját lakásuknak a padlásterében sokszor, és így hoz létre karaktereket, figurákat, amelyeket aztán felhasznál a következő fázis az ő műveinek, az, hogy szórópisztollyal a fotók alapján fölviszi ezeket az alakokat vászonra, rendes, sima lepedő vászonra. És ezeknek az az érdekessége, hogy ha a látogató ránéz egy ilyen szórópisztolyos grafikára, ezek a 80-as évek közepén készültek, 85-86-ban körülbelül, akkor azt gondolná, hogy itt valami fototechnikai eljárással vannak elkészítve ezek a munkák, holott nem, ezek szórópisztolyal, megcsinálta a fotót, és azt nézte, nem kinagyította, és a kinagyított fotót másolta át, mint a hiperrealisták, hanem csak nézte a fotót, és a szemével nagyította föl, akkorára, amekkorára akarta, és közben olyan fotóhűséget hozott létre, sokszor 4-5 méteres nagy vásznakon, ami valami elképesztő technikai bravúrral kellett, hogy létrejöjjön, ugyanis ezeket nem lehet korrigálni. Itt, ha egyszer valamit fölfúj a vászorra, az ott van, ezt nem lehet kijavítani, radírozni, és a többi elfedni. És ez volt az ő nagy berobbanás 1986-ban, a Dorottya utcai galériában, akkor csináltak neki, szintén akkor ugye még a műcsarnokhoz tartozott, a Dorottya utca, és ott volt neki egy kiállítása Vándorévek címmel, és ez volt az ő berobbanása a szakmába tulajdonképpen. És mind azon kevés művészek közé tartozik Gémes, aki már az életében is egyöntetűen kivívta mind a szakma, mind a közönségnek az elismerését, pont ezzel a fantasztikus technikával és egyedülálló sajátosságokkal, amiket ő létrehozott. Az egyik jellegzetessége ezeknek a műveknek ugye az, hogy olyan, mintha egy montást látnánk, tehát egy nagy méretű vásznon sokféle alak látható, de az a sok alak az mind ő, mind saját magát, különböző pózokban, különböző jelmezekben örökítette meg, először ugye a fotókon, és a fotók alapján pedig fölrajzolta a vásznakra. Két ilyen óriási nagy vászna volt, illetve három, a háromból kettő látható egy triptihon, és a Vándorévek az látható a kiállításon, a harmadik ilyen nagyméretű a Toledo romjai, ami szintén nagy ámulatot váltott ki a látogatókból, a sajnos São Paulo-ban eltűnt, a São Paulo-i Biennálére kiküldték 87-be, és két év levelezés után sem sikerült a nyomára akadni. Ez nagy veszteség.
Micsoda történet. Igen, itt nagyon izgatták az ilyen mitológiai, meg bibliai témák, és akkor ezeket is megelevenítette meg. Hát említetted ugye a jelmezeket, és ezt a színházi közeget, és ugye 28-áig látogatható a kiállítás, de 20-án lesz egy finisszázsnak mondható performance. Stubnya Béla pantomim művész fog egy előadást tartani a képek között, előtt, nem is tudom, hogy kell ezt elképzelni.
Január 20-án délután lesz ez az előadás, és Stubnya Béla Ugye a pantomim művész ugyanúgy fekete-fehérben
Igen.
dolgozik, mint ahogy a Gyémesnek a képei is fekete-fehérek, és kölcsönös, illetve nem kölcsönösen inspirálódik, mert a Gyémes már nem inspirálódik a Stubnya Bélától, de ez a Stubnya Béla a képeknek a hatására fog bizonyos mozgáskompozíciókat megejteni ott a kiállító terekben. Ez lesz 20-án, de aztán lesz még egy záró esemény, az igazi finisszázs az 28-án lesz, azon én tartok majd egy tárlatvezetést, oly módon, hogy Klukon Edith zongora művésszel közösen fogunk beszélgetni a művekről.
Mit kell tudni Gémes Péter főműveiről?
Hát nagyon nehéz egyetlen, vagy egy-két főművet megjelölni Gémes életművében. Nagyon sok főmű van, minden korszakának több nagyon érdekes, nagyon jellegzetes darabja van. Amit még mindenféleképpen tudni kell a fotó használat mellett, hogy beszéltünk ugye arról is, hogy kik inspirálták, vagy nem inspirálták az ő művészetét. Elsősorban olvasmány élményei alapján merítette az ihletet, nagyon művelt, nagyon-nagyon sokoldalú olvasmányokkal vértezte fel magát, a Bibliától kezdve, ókori klasszikus szerzőkön keresztül, Hamvas Béláig, Kerényi Béláig, nagyon-nagyon széles spektrumon művelődött, és így aztán nagyon sok antik és keresztény szimbólum keveredik a munkáiban, nagyon sok fotóján találkozunk élet és halál körforgásával, mágikus és univerzális jelentéseket fogalmaz meg egy-egy munkájában. Nem mellesleg annak köszönhetően, hogy 87-ben diagnosztizáltak nála egy súlyos betegséget, amely aztán végigkövette az egész életművet, és ez az utolsó éveknek a munkáiban, mint egy ilyen naplószerűen dolgozta fel a múló időt, olyan sorozatokat készített, amelyekkel tulajdonképpen már a hátralevő napjait, hónapjait számozza, sorozza be. Ezeknek a sorozatoknak van, hogy egy hét, van, hogy egy hónap a címe, és a saját végtagjait fotózza, és abból alkot nagyon érdekes, nagyon látványos, a drámaisága mellett nagyon, nagyon látványos kompozíciókat, olykor homokóra, olykor gúla, olykor ilyen hálós elrendezésben.
Azt lehet tudni, hogy mi volt ez a betegség végül is, amiben ő hát bele is halt?
Agydaganata volt. És a utolsó 10 évet, vagy nem is 10 évet, 8 évet, 7-8 évet, azt már így kellett neki tölteni, és hát nem véletlen, hogy olyan sokat foglalkozott ezekben a munkákban a testével, a végtagjaival, nagyon bőrén, nagyon kitette a testét, lelkét megmutatta a végül is ezekben az években. És hát alapvetően nagyon nehéz lehetett ezt végigküzdeni, egyszerre nyomot hagyni, elbúcsúzni, és ő az alkotásain keresztül mutatta meg ezt az utat.
Marian, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. A kiállítás akkor január 28-áig látogatható a műcsarnokban, és hát mindenkinek javasoljuk, hogy amíg teheti, nézze meg, mert mindenképpen érdemes Gémes Péter munkásságával megismerkednünk. Maier Marian művészettörténésznek pedig nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon köszönöm.